Köszöntöm ismét az Aréna hallgatóit, Dénes Tamás vagyok. Vendégem továbbra is dr. Jakab Házi László címzetes egyetemi tanára, Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karának oktatója. A beszélgetésünket a téli olimpia kapcsán jégkoronggal folytatjuk majd. Általában ugye egy csapatsportágban is, de általában a sportban az olimpia és a világbajnokság viszonya tiszta, nem beszélve a klub szereplésekről, az olimpia sport csúcsát jelenti. Hogy van ez a hokiban? Mert nem vagyok benne biztos, hogy ugyanez a helyzet.
De így van. A legnagyobb játékosok a legnagyobb elánnal az olimpiára készülnek. Ezt sokszorosan láttam. Fantasztikus, olyan fontos a klubcsapat jó szereplése. Ugye régen a bajnokcsapatok, Európa kupája, a Beck volt a mindenünk, nekünk is. Hát a Fradiban, amikor a 70-es években részt vettünk, és egymás után vertük meg osztrák, francia, angol, német, a Füssen mérkőzés, hát 16 ezer néző előtt 74-ben játszott le, és jutottunk be Európa legjobb négy csapata közé, ahol a csehek, a svédek, az oroszok voltak. Hát ez egy akkor Budapesten hokiőrület volt. Na most a olimpia, világbajnokság pedig most, hogy már kicsit sűrűbben a világbajnokság zajlik, az egy isteni és egy nagyon komoly szereplést igényel, de hát az olimpia a korona.
Mit szól az NHL az olimpiához?
Az NHL, igen, hát ez egy, szerintem egy megoldhatatlan helyzet. Nem tudom, hogy mi lesz a vége, de millió próbálkozás folyt a Nemzetközi Szövetség és a National Hockey League-nek a vezetői között. Egy biztos, hogy olyan rövid az az időszak, amikor mindent meg lehet rendezni, és semmit nem szeretnénk botrányt okozni, mert például az NHL-ben előre el vannak a jegyek adva. Hát a season ticketek azok, az nem lehet megváltoztatni, hát nincs olyan, hogy egy év múlva már tudja mindenki, hogy erre a meccsre megyek, és akkor ennek elteszik a programját, és nincsen. Ez egy lehetetlen. Hát láttam Vancouverbe, a Calgary Flamesnél, a Edmonton Oilersnél, hogy előző este a kanadai hidegre tessék gondolni, hálózsákba fekszenek az emberek egyes oszlopba, hogy mindenki a megmaradt jegyeket tudják elosztani másnap reggel. 10-15 fok hidegbe. Na tehát a NHL-nek a népszerűsége az fantasztikus, és nem véletlen, hogy az Amerikát a szemembe az NHL, az NBA, a kosárlabda, az NFL, hát ma este van a Super Bowl, ahol azt kell mondjam, hogy 100 millió ember figyeli. Hát hol van ilyen sportesemény? És nem véletlen, hogy most, ha hokinra rá is térünk egy kicsit a jellemzésére, hogy miért a amerikai futball, és miért az amerikai, a kanadai hoki a vezető szerepet játsza?
Azért, mert annyira gyors, mert nincs benne üres járat, vagy annyira őszinte.
Mindegyik benne van. Amerika egyenlő ezekkel, kegyetlen, férfias, szemtől szembe. Hát az NFL-nél nálam sportszerűbb és kegyetlenebb játék a világon nincs. Mindig elgondolom végig, hogy a legnagyobb Manchester United, meg a Internacionali, a Leeds, a nagy csapataink között a fetrengés, a színészkedés, a holtidő, a bíróval való, kérem, itt az NFL-be, tessék megnézni, ma ilyen nincs. Ilyen. A Spori, aki ugye vezeti többen, egy vita nem lehet közöttük. A drákói szigor van, a tulajdonosok hihetetlenül megfizetik, és aki botrányt okoz, azt állati gyorsan eltávolítják. És hogy gyors? Hát a kanadai hoki a messze a világ leggyorsabb csapatjátéka, sportjátékának hívjuk. A original, ugye az a New York Rangers, a Boston Fellows, a Montreal Canadiens, a Toronto Maple Leafs, a Detroit Red Wings, ezek a csapatok alkotják ma is az élmezőjét, hát persze van, mert Washington új nagy csapat, de ez a beáramlóktól van a külföldi játékosok, amit most nagyon jól mixel Amerika. Na most a gyorsaságára a következő, csak egy pár számadat. Ugye 50 km per óra sebességgel megy mondjuk egy 1500-as gyorskorcsolyázó, aki 42-46 cm hosszú egyenes pengén, aminek az élén 1 milliméteres a vékonyságú az él, mi ennek kétharmadán játszunk, felgömbölyített elől-hátul, tehát egy ilyen hinta szerint korcsolyával, és 49,6 Paul Knox-nak a sebessége, de azt kell mondjam, hogy a NHL vezető államai csapatai 44-45 km per óra sebességgel játszanak. Most tessék elgondolni, hogy 5-6 teljes totál bodycheck, mert ettől ugye nagy a éltető eleme a kanadai hokinek, a bodycheck, a testelütközés. 5-6 totál ütközés, az ki lehet számítani, mondjuk 40 km sebesség, 80 a vektor. Hát 80 kilométernél egy Mercedes autó is elgörbül. Hát az ember nem görbülhet el, mert kb. 10 percenként kap ilyen nagy pofont, és 20-30 olyan ütközése van, ahol sodrás, buktatás, palánkos szorítás, stb. Van. Tehát nem véletlen, hogy a világ egyik legnehezebb sportága. El kell képzelni, és itt egy picit bele mennék abba, hogy a képesség fejlesztése, hogy milyen rendkívül nehéz jégkorongba egész évben magas szinten teljesíteni, aztán rá is jöttek, hogy nem lehet versenyidőszakot úgy például, mint teniszbe. Nem lehet végig versenyezni a 12 hónapot. Nálunk is úgy van, hogy ugye az NHL-be májusban befejeződik általában, de hát a többi csapat már korábban elkezd pihenni, és kiadtak házi feladatokat a szeptemberi első keppig a edzőtáborig. És akkor jöttek a olyan erős edzőtáborok, amik a szovjet felkészülés, amit az előbb mondtam, hatására elkezdődtek azok a képességfejlesztő és biokémiai edzések. Na most ebből hagyj mondjak csak egy-egy, nem megyek bele a részletekbe, de a van olyan rendszerünk, ugye, ami az ATP lebontás, az anaérob edzés, az adenozintifoszfát, a száraz edzéseknél a fontos az aérob szakasz. Most, ha valaki az edzéseket úgy teljesíti, hogy aérob, tehát a levegővel, oxigén jelenlétében tett edzéseken hozzá kell szokjon ahhoz, amit majd a mérkőzéseken követelnek. Igen ám, csak itt az a nálunk a baj, hál' Istennek, hogy 40 másodpercenként csere van. Tehát tessék elgondolni, hogy egy host 60 méterszer 30 ugye a pálya, 60 métert általában 7 másodperc alatt lekorcsolyázunk. Ezt az atlétikában 6,6 másodperc körülbelül. A mi szintünkön emlékszem 7,6-7,8 volt a magyaroknak, a gyors játékosoknak az eredménye. Na most ebből mit következik? Hogy egy host 7 másodperc alatt, vissza 14, ha ezt kétszer megteszi 28, és dög fáradt. Nem lehet pontosan, emiatt a biokémiai, a laktát tejsav savasodik, és nem tudja rendszer. Tehát van olyan 8-10 másodperc az ATP-nek a lehetősége, 2-3 percet tud a tejsav a laktát rendszerrel, és a aérob rendszerrel kell megalapozni ezt a nagyon hosszú, több éves, hát 8-10 éves felkészülés, és ebben benne van az, hogy a felnőtt játékosok a versenyidőszakban 90, a 10-hez körülbelül a speciális és a száraz edzés aránya, a gyerekeknél ez pont fordítva van, 90 a általános felkészülés, és 10 a speciális, tehát rendkívül nehéz ebből az egész monológból talán az elvonható, hogy a jégkorong a gyorsaságban első helyen áll, az állóképesség fejlesztésben a sportáték között messze első helyen áll, a kapusoknak például a reakcióidő gyorsulásuk olyan hihetetlen a többi sportágéhoz képest, ezt a Tesnes Egyetemen ismertük, a magyar játékosok fantasztikus kapusaink voltak, Vedres Mátyás, Losonci Balog. Gyuri, és Balog Tibi, és utána még hát Kovacsik Peti mindenképpen ebben a csapatban tartozik. Tehát olyan eredményeket produkáltak, amiben az orosz játékosok sem. Tehát ez mutatja azt, hogy a mi magyar játékosaink, hogyha ilyen 100 pályánk lenne, és ennyi válogatási lehetőség, akkor biztos ott lennénk az A-ba, mint ahogy most ott is voltunk, hál' Istennek, és reméljük, hogy ott is leszünk.
ugye, hogyha megnézi az ember a statisztikákat, akkor az látszik, hogy egyrészt az elmúlt másfél-két évtizedben rendkívül megszaporodott az NHL-ben a külföldi játékosoknak, vagy az európai játékosoknak a száma. Másrészt pedig azt is látja, hogy mostani tornán is a legtöbb csapatban NHL játékosok játszanak. Ebből rögtön három kérdés is adódik, amit megpróbálok összefoglalni. Az egyik az, hogy ugye bizonyos aspektusból új szabályok szerint játszanak, kisebb lesz most a pálya. Ez kinek kedvezhet? Szóval az első kérdés, ami hát részben ugye valószínűleg tetszik,
hát hogy ne. És több a verekedés, sokkal több az ütközés, látványosága, a show oldala nő meg.
A másik ugye az, hogy mondjuk a legjobb oroszok közül is sokan, de a legjobb cseh, legjobb svéd, legjobb finn játékosok az NHL-ben játszanak. Létezik ettől még északi stílus, szovjetre alapozott orosz stílus, és hát létezik-e kanadai stílus?
Igen. Mi tanítottuk hosszú ideig, hogy mi a svéd iskola, az intelligencia, a nagyon művelt játékosok, egyetemet végzett játékosaik révén. Hát Torontóban fantasztikus is volt a teljesítményük a svédeknek. A szovjet iskola, ami nekem kedvencem volt, amit kialakult ugye 52 körül, és tartott 9 világbajnokság, 4 olimpiai arany, fantasztikus sorozat, amit aztán a Tihonov időszak lezárt azzal, hogy a orosz vezetés akarat ellenére kiengedték Kanadába a játékosokat. És akkor kezdődött az a legjobb játékosok áramlása, és hát bizony sok-sok millió dollár kapott egy-egy nagy játékos az első időszakban, ami hát összehasonlíthatatlan volt az otthoni körülmények között. Most megfordult a helyzet, és pontos számadataikat kaptam Gyurancsik Vali barátomtól, hogy néz ki ez ma. Hát a következőképpen 2001 és 2 között 58 orosz játékos, következő években 57, 37, 40, 35, 27, és egyre fokozatosabban kevesedik. Miért? Először is van ez a salary cap, ez a sapka, a fizetési csúcs, ez nincs meg az oroszoknál.
Magyarul a legjobb játékos annyit kap, amennyit éppen nem sajnálhat neki.
És vannak olyan csapatok, akik hát valami, még a Kanadához képest is vagyonokat fizetnek a jó játékos. Na tehát megint a visszaáramlás, és érdemes megnézni, hogy ma azt hinne az ember, hogy oroszokkal van tele a NHL, szó nincs róla. Csehek 57, svéd 54, finn 42, 36 az orosz, 18 a német, a svájci játékos, tehát például a Tampa Bay-ben játszik 15 európai, a Detroit-ban 14, Washington-ban 13, és összesen a Tretyák vezette orosz szövetségben sokkal magasabb a fizetés, és azt mondja a Tretyák, hogy összesen 10-12 jó játékosa van, amit az NHL-ben is használnék. Hát most meglátjuk az olimpiai szereplést, én rendkívüli kíváncsi vagyok, hogy az oroszok, hogy szerepelnek Torontóba, én az orosz csapatra fogadtam. Hogy? Torontóba. Az orosz csapatra fogadtam, aztán 4 fogadása volt, 4-ből 4-et vesztettem, mert ahol az oroszokra fogadtam, ott a csenyert, ahol a svéd finre, ott a finre a fantasztikus szerepelő, a svéd nyeri, és hát ez így ment tovább, hát mondta, hogy jó értezte a jégkoronghoz.
Miért vannak a cseheknek mindig olyan nagyon-nagyon jó kapusaik?
Kapusaik. Külön kapusiskolájuk van, az a Kominek, akit említettem, a cseh, akkor még csehszlovák válogatottnak volt a kapusedzője. És nekem volt módomban a Károly Egyetemen a jégkorong szakot elvégezni, és ott láttam, hogy azok a cseh játékos, hogyha kapusok, Holecek, akkor egymás, Zurilla, mindjárt eszembe jutnak azok a még kapusok, akik abban az időben voltak, Nadrihal. Hát ezek olyan fantasztikus képzést kaptak, amilyet nálunk a Vedres, Losonci, Balog, Kovácsik kapott. Tehát a magyar kapusok közül állítom bátran, hogy bármelyik pillanatban beállhattak volna. Erre volt egy próba, Kanadában kint edzőtáborozott a magyar válogatott, és megkértem a Calgary Flamesnek a vezetőit, hogy a Kovácsik Petit engedjék be, hagyj öltözzön be, és vegye részt aktívan az edzésen. És a Terry Kipps volt az edzőjük, így nagyon jóba voltunk, és azt mondta, hogy na próbáljuk meg, öltözött be. Péter beöltözött, bement, bekorcsolyázott a akkori Stanley Kupa győztes csapat közé, és már melegítettek, amikor megérkezett három fekete öltönybe öltözött vezető, kanadai vezető, és kérdezték, hogy ki az. Uh-huh. És ott álltak Terry Kipps, meg álltam én, és mondtam, hogy a magyar csapatnak a kapusa. Elmentek, visszajöttek egy perc múlva, hogy azonnal hívjuk le. Mert ők, ha megsérül a játékos, életük végéig kellenek a biztosítást fizessenek a Péterért. Így sajnos megnőtt az a lehetőség, hogy Calgary Flamesnek a Stanley Kupa győztes csapatába vétessen a Péter.
De lehet, hogyha például a Super Levente nem magyar, hanem cseh, akkor már ennél csak a kapusnak?
100%. 100%. Voltam edzője, ugye a Viszkisnél is, meg voltam a Super Leventének is. Édesapja is nagyon jégkorongozó volt. Azt kell mondjam, hogy a Leventének így is, hogy ilyen mostoha körülmények közt kezdte el az életét, odafért ugye a választáshoz az első olyan csapatra kaphatott volna, amit meg is kapott, mert pont a Calgary Flamesnél ugye egy olyan jegyzett játékos lett, és ma is azt kell mondjam, hogy Európa egyik legjobb kapusa.
Egy kicsit az esélyekről beszéljünk még, hogy ugye a kanadai válogatott nyilván az egyik esélyes hazai pályán, mert egyébként a játéktudását tekintve, és az amerikaiak is jók. Mellettük marad-e a hagyományos értékrend, tehát az orosz, a cseh és a svéd válogatott érhet még mondjuk a négy közé, vagy mik a kilátások?
Én egy régebbi a kérdésedhez tartozik, hogy volt egy olyan 1980-ban Lékplészétben, ahol kint tudtam lenni rokonai meghívása révén, ahol láttam, azt hiszem, életemben ma is a legnagyobb mérkőzés, amit az egész összes sporták közül láttam. Van ez a tévének a sorozata, az Arany Album, vagy
hasonló. Ezt a mérkőzésük az amerikaiak is heroizálják.
Hát én ilyen mérkőzés az életemben nem láttam. Tessék elképzelni a világ legnagyobb csapatát, amelyik megnyert 9 VB-t és 4 olimpiát. És elment erre a sorozatra, és egy amerikai főiskolás csapat, nem profik, hanem főiskolások, mint hogyha nálunk a TF-nek a csapata szerepelne. Készülődött hallatlan csöndben, hallatlan szorgalommal, és hallatlan jó játékosokkal. Csak akkor senki nem ismerte őket. És kijött az első, ebből lett is azt hiszem film is, meg egy csoda, Amerikában ma is csoda számba, hősei. Ezeknek a mérkőzése az edző, és a játékosai óriási elismerése, nem tudom, megkapták azt az Oscar híjat, ami a ilyen sportszereplésnél a legmagasabb kitüntetés, és megverték a nagy szovjet válogatottat, ami akkor elképzelhetetlen volt. Na most ebből indulok ki, hogy az azt követő időszakban, hogyha végignézzük, de hát nem mondom egyenként, ugye 92 Albertville, akkor van a váltás. Erről azért egy mondatot mondok, hogy egy időszakban volt a téli és a nyári olimpia, és aztán eljöttek, hogy váltsunk, és Albertville 92, amikor 64 ország vett már részt, 1800 versenyző, és 94, két év múlva következett a Lillehammer. Ez onnan való az a rajtam lévő gyönyörű norvég pulóver, amivel olyan emlékezetes volt az a Lillehammer, hogy azt talán azt hiszem, akik ott részt vettek játékosként, életüknek a nagy élménye volt. Ott már 1737 versenyző kapott 61 olimpiai aranyérmet. És az is, szerintem azóta is ez a csúcsa a szereplésnek. Attól kezdve ugye kialakult ez a négy nagy, gyakorlatilag hét nagy, mert ugyan a 8. helyen Németország, meg Svájc, meg váltogatják tartják egymást Olaszországban azon a határon, de verhetetlennek tűnik ma is az orosz válogatott, a cseheknek a, és itt a kérdésed volt, hogy miért a cseh válogatott mindig, tessék megnézni a cseh sportjátékokat, a cseh kézilabdát, a cseh kosárlabdát, a cseh labdarúgást, mindenhol szépen rendkívül intelligensen, a svédekhez hasonlóan játsszák a játékokat, amellett hallatlan kemények. Tehát jégkorongban ő mindig azt hittük, hogy egy kosárlabdos csapat jön ki ellenünk, mert mind két méteres emberek, és hát az a régi nagy válogatott, aki ugye nyerte például Pozsonynak, a Bratislavának a nem tudom melyik volt a, mindegy, lényeg az, hogy a csehszlovák bajnokságot ők nyerték, aztán Kassa, a holecsekék. És ezek a csapatok ma is én szerintem vezető szerepet fognak játszani. Kanadának illik ott lenni, mert hát ha a legjobbakat kiválogatják, és valóban nem az, hogy komolyan veszik, mert nem komolytalan, csak az előbb beszéltünk arról, hogy az NHL és a világbajnokságok olimpiák összeegyeztetősége, hát igazán nem sikerült mindig. Tehát ha a legjobb kanadai csapat, a svédek mindig fantasztikusak, hát a Kanadában játszó svédek alkotják a külföldiek számára a legnagyobb sikert. Az oroszokkal nagyon sok a bizonytalanság. Ők a kontaktusokat nem tartják be. Hazamennek idő előtt, mozognak. Nem igazán szeretik a kanadai nézők, hát kivéve a szuper Ovechkinnek a játékát. Lényeg az, hogy a svédek, a finnek hallatlan kemények, az a favágó, de amellett nagyon jó jégkorongozók, szóval le nem nézném, és nagy finn hockey drukker vagyok én is. Tehát a finn és a svéd, a Kanada, USA, soha nem lehet az USA-t leírni, akkor ide tartozik az orosz és a cseh.
És a szlovákok.
És a szlovákok azok, akik nekünk tanítómesterünk voltak hosszú időn keresztül, ugye ott nőttünk föl, Kassa, Pozsony, Prága, Igló, Besztercebánya, ott edzőtáborozott a sok-sok magyar csapat, és elértünk oda, hogy ezelőtt a két vagy három évvel ugye megvertük a szlovák válogatottat. Na most ez nem mondom úgy,
na, az
hogy...
majdnem olyan volt, mint a 80-as olimpiai.
Igen, nem akarom azt mondani, hogy ezzel a magyar jégkorong jobb, mint a szlovák világbajnok csapat, de hát megnyertük, és ez volt a mérkőzés végeredménye. Én nagyon remélem, hogy a magyar nézőknek a százezrei óriási élménybe fognak részesülni a mostani vancouveri jégkorong tornának a egész két hete alatt.
Professzor, megpróbál élőben fennmaradni a...
Föl. Jó, hát ez már hozzászoktam. Ugye volt az Australian Open, az végig, ugye reggel
ma este a Super Bowl.
Ma este a Super Bowl, és hát az NBA, meg az NHL, hát kezd mindig 2 óra 15, 1 óra 30, hát ezek a kezdési időszakok. Tehát én hozzá vagyok, ugye ellen alszogatom, aztán reggel 6 órakor fönt vagyok már, aztán megyek be a TF-re.
Ha egy csapatot kéne mondani, ki lesz az olimpiai bajnok?
Ez biztos nem találom el. Én mondom Kanada.
Akkor már kanadaiak retteghetnek.
Igen, mondom az oroszt. Cseh. Nekem ez a három azért egy szinttel több, mint a finn, és talán a svéd. De hát a svéd az a svéd-finn meccs elmúlt olimpián Torinóban fantasztikus.
Számon fogjuk kérni az olimpiát.
Igen, jó, köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt minket. Önök az Aréna műsorát hallgatták. Jakab Házi László címzetes egyetemi tanár volt a vendégünk, viszont hallásra.